A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Petrikovics Edit és Dobosi Bea. Kicsit akkor a non-fiction könyvekre rátérve, Pauzenre és Åsa Wikforss-ra. Ugye ezekben a könyvekben is, amiről most beszéltünk, azért eléggé erős a pszichológiai, meg a közéleti vonatkozási is, tehát hogy ezért eléggé fontos témák ezek a szépirodalmi művekben is. De ugye amiket te fordítottál Roland Pauzennek a Szorongás kora, Mi van, ha a szorongás kora című könyve, illetve Åsa Wikforss-nak ugye nagyon fontos két könyve, az Alternatív tények és az Ezért demokrácia, amik nem is lehetnének relevánsabbak nálunk, és ezt még gyorsan elmesélem, hogy életemben először fordult ilyen elő, hogy egy volt főnököm volt megemlítve így hivatkozásként ugye ez az Åsa Wikforss Ezért demokrácia című könyvében, ugye Philip Howard, aki az Oxford Internet Institute-nak a vezetője, ő a CEUN volt a főnököm, úgyhogy nagyon érdekes volt így látni így papíron is a nevét, ugye ebben, és ugye ez teljesen az ő kutatási területe, amiről Åsa Wikforss is írt. Ezek nagyon fontos témák az északi országokban, így közéleti témák, meg társadalmi témák.
Hát amennyire én rálátok, és rögtön egy magyarázkodással kezdem, hogy miért nem látok rá teljesen. Nyilván ugye, hogyha azt mondjuk, hogy északi irodalom az öt országot jelent, ha azt mondjuk, hogy skandináv irodalom, akkor az, ha csak a germánnyelvű országokat veszük, akkor hármat, ha hozzácsapjuk Finnországot, négyet, tehát nyilván borzasztóan sok könyv jelenik meg északon, képtelenség, hogy én rajta tartsam az ujjam az összes északi ország könyvkiadásának az ütőerén, mert akkor soha egyetlen egy fordítás nem készülne. Tehát amit én mondani fogok, az nyilván nagyon nehezen általánosítható, és az én saját személyes tapasztalataimra korlátozódik. Persze én is követek rengeteg kiadót, könyves oldalt, olvasós oldalt, irodalmi ügynökséget, szerzőt, stb. De teljes képadására nem vállalkoznék.
De már ez is egyébként tök jó, hogyha már ebből van egy képe.
Igen, tehát hogy nyilván ugye a könyv adóban vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ugye monitorozzák a külföldi piacokat, vagy legalábbis azt a szegmensét, ami az ő kiadójuk profiljába illeszkedik. Tehát nyilván vannak olyan emberek, akik hozzáértőbbek ebben a kérdésben, mint én. Én azt gondolom, hogy igen, tehát maga a két műfaj, meglepő módon a filozófia és a pszichológia, vagy hát inkább ilyen szociológia-pszichológia határán álló könyvről beszélhetünk Pauzen esetében, azok eléggé kurrens területek, ami tényleg, egyrészt mondjuk a Pauzennél szerintem az az egyik alapvetően nagyon érdekes és innovatív megközelítés, hogy az emberi, tehát mondjuk a szorongás, és ugye ez itt egy spektrum zavar, tehát ez egy nagyon széles, egy ernyőfogalom tulajdonképpen, ami ellen nagyon sok minden betartozik, hogy nem a pszichében keresi elsősorban a magyarázatát annak, hogy a 21. század harmadik évtizedében miért szorongunk ennyit, hanem inkább szociológiai kérdését teszi, tehát ez egy társadalmi probléma. Abszolút. Hogy mi ennyit szorongunk, és akkor itt persze be lehet venni még azt is, hogy mennyire van ez vajon túldiagnosztizálva, mennyire van túlmedikalizálva, tehát hogy hol van az a határ, hogy nem tudom.
Most... Ugye valós okokat egyébként mennyire sikerül feltárnia a társadalomnak.
Pont most, vagy nem régiben jelent meg az amerikai diagnosztikai kézikönyvnek egy új kiadása, azt hiszem az ötödik, és ott például már a gyász is a zavarok között, a mentális zavarok között szerepel, korábban pedig nem szerepelt, hanem ez egy természetes dolog volt, hogy valaki gyászol, hogyha a nagy veszteség éri.
Ez elnyújtott, elnyúló gyászavar.
Igen, tehát hogy most ezt kell-e medikalizálni, vagy ez normális, vagy mi számít normálisnak, és ugye ez már nem az egyén pszichéje, tehát már nem az egyén pszichéjében van a válasz a kérdésre, hanem ez már egy társadalmi szintű dolog. És nyilván most majd fogok egy másik könyvet is fordítani, ezt mondjuk speciál pont németből, de az is egy nagyon érdekes és fontos kérdés szerintem, hogy a megváltozott valóság, tehát ez a digitális világ, meg az állandó onlineság, meg a virtuális valóság, az még az idegrendszerünkre hogyan hat. Tehát ez is egy olyan dolog, amiről sokat lehet és kell beszélni.
Sőt, hogyha a Wikforss-nak a könyveit tekintjük, akkor például a demokráciáinkra meg.
Így van, igen, és ez egy nagyon jó kapcsolódási pont, ugye, főleg az alternatív tények felé, de az Ezért demokrácia felé is. Csak még annyit szerettem volna mondani, hogy ami engem egy kicsit meglep, hogy a filozófia tud egy ilyen státuszot tudott kerülni, hogy az érdeklődés homlokterébe tudott kvázi kerülni. De én pont most hallottam a Tipotek egyik munkatársától azt, hogy Magyarországon is elég jó fogadtatásra találtak ezek a könyvek. Igen. Ezért az emberek fejébe él egy kicsit hamis kép arról, hogy a filozófia ez egy ilyen elvont, absztrakt dolog, aminek semmi köze az élethez, miért töltsük ilyennel a drága időnket, meg érthetetlen. De ez egyáltalán nem így van, mert ezek a könyvek pont, amikről beszélünk, főleg az alternatív tények, de az Ezért demokrácia, és nagyon életközeli. Tehát, hogy olyan dolgok dolgokat vizsgál meg benne, amit a hétköznapjainkban tapasztalunk, és akkor nem tudom, csak egy néhány példát említsünk, összeesküvés elméletek, álhírek, populizmus, propaganda, tudományellenesség, kritikai gondolkodás, forráskritika, és ugyanak mondjuk a tekoriások felelőssége abban, hogy a dezinformáció milyen sebességgel terjed a világban. Vagy olyan erkölcsi kérdések, hogy korlátozható-e a szólásszabadság annak érdekében, hogy gátat vessünk az információ terjedésének.
Igen, de vagy, hogy a választójognak a szűkítése, így vagy van. Hogy ugye erről igen. is nagyon jól ír a könyvében Vic Foss, hogy ugye ő végigveszi a különböző verzióit a demokráciának, vagy a demokratikus igen. berendezkedés, hogy ez miért mindig a legkevésbé rossz megoldás gyakorlatilag.
Igen, és Churchillt, hogy a demokrácia a legkevésbé rossz azok közül, amiket kipróbáltunk. Igen, igen tehát, hogy ezek azért nagyon is kézzelfogható kérdések, tehát, hogy ez jelen van az életünkben is, hogyha egy kicsit így, jó, persze a filozófia mindig rétegirodalom lesz, a szociológia is rétegirodalom lesz, mert
de nagyon olvasmányos könyvekről van szó, tehát és szerintem, igen. aki azt gondolja, hogy ez neki túlságosan tudományos, túlságosan tankönyv.
Hát le tudtam fordítani, szóval annyira nem lehetett nehéz.
Nem, tényleg abszolút nem arról van szó, és ami nekem kifejezetten tetszett például a Pausennek a Mi van, ha című könyvében, ugye a szorongásról, hogy pontosan nem ez a típusú ilyen eléggé leegyszerűsített ilyen önsegítő könyv szintjére, hanem egy sokkal tágabb kontextusban vizsgálja. Igen. Tehát abszolút bejön egy ilyen kultúra, tudomány, egy társadalom,
nagyon
tudomány,
érdekes
történeti...
volt fordítani, hogy egyszer mondjuk a nem tudom kőkori körülmények között élő emberek időméréséről van szó, igen. aztán a asztronómiai órákról,
majd ezt releváns,
igen. Max Weber varástalanított világáról, majd a következő részben, nem tudom, tehát csak kapkodtam a fejemet néha, hogy hogyan ez most ide, de persze összelakjuk nyilván a végére, igen. csak hogy annyira sok szempontú az egész, annyira sok oldalról közelít, hogy így tényleg nagyon komplex lesz valahogy az egész. És itt tényleg nem csak társadalmi, hanem mondjuk itt a történelmi abszolút. Környezetbe is beleteszi ezt az egészet, hogy jutottunk el ideig ma, hogy ennyit szorongunk, és mondjuk ennyi ember szed gyógyszert olyan problémákra, amikre...
És ugye a busmanok miért nem szoronganak, vagy
és a busmanok miért nem szoronganak, igen. És jönnek a munkás mozgalmak, a felhőkarcoló építések, és akkor tényleg ez a kapkodom a fejemet.
És hogy ott az, hogy milyen magas volt az őslakosoknak az aránya.
Ja, a felhőkarcolók építők
között. Tök érdekes ez is. Nagyon érdekes volt. A félelem, hogy bennünk nem volt szorongás attól.
Igen, ezek a kultúrtörténeti meg történelmi kitekintések hihetetlenül érdekessé teszik, és itt tényleg hogy ugyanazt a dolgot olyan megvilágításba tudja helyezni, amilyen szempontból én meg nem gondolkodtam ezen, de lám, igaza van.
És Vic Fossnak a könyveire rátérve, ő egyébként a Svéd Akadémiának is a
igen.
tagja, ugye?
Ha jól emlékszem, 2019 óta tagja a Svéd Királyi Tudományos Akadémiának a 7. számú széken fog. Ezt is számolták.
És ugye ez egy nagyon tudom, fontos igen. akadémia, mert igen. ugye, hogy ők döntenek a Nobel.
A Nobel-díjról pontosan, igen. Igen, hát róla... Inkább mondanám azt, hogy a közéleti személyiség, tehát az ő neve eléggé ismert, ugye a Stockholmi Egyetemen tanít teoretikus filozófiát, de foglalkozik ismeretelmélettel meg nyelvfilozófiával is, a disszertációt nyelvfilozófiából írta a New Yorki Columbia Egyetemen. Tehát ő már csak az akadémia tagsága révén is eléggé benne van a köztudatban, és amikor 2017-ben az alternatív tények megjelent svédül, az is elég nagy port kavart. Én még olyan recenziókat, véleményeket, sőt vitacikkeket is találtam, amik 2020-ban jelentek meg, tehát 3 évvel a megjelenése után is tudott hatni, és például, ha jól emlékszem, 100 000 körüli gimnáziumi diák ajándékba kapta meg ezt a könyvet a svéd iskolákban, de illették kritikákkal is, főleg az oktatásról szóló uh-huh. fejezet miatt.
Ott mit kifogásoltak?
Ugye Vic Foss elsősorban a konstruktivizmus ellen szólal fel abban a fejezetben, és így oktatáskutatók fejtették ki, hogy azért nem teljesen és nem mindenben van azon a ponton igaza, de hát ugye ő a szerző maga mondja, hogy le kell ülni vitatkozni, és akkor érveljünk egymás ellen, és javítsuk ki egymás hibáit, úgyhogy ezen nincsen semmi probléma, hogy nem értenek vele egyet, vagy hogy mások máshogy gondolják, vagy... Az sincsen baj, hogyha az ember téved, hiszen ez is sokszor le van írva a könyv, hogy legyünk tudatában annak, hogy
meg ez is tök jó, hogy valami egyébként vitára késztet.
Így van.
Tehát az egész könyvnek egyébként
igen,
ez a
igen, hogy
elindított
egy társadalmi párbeszédet, vagy egy diskurzus az oktatásra, ami egy tök jó dolog tulajdonképpen, és reméljük, hogy majd olyan konszenzusra jutnak, ami hatékony lesz. És ugye neki ez deklarációja, hogy felvállalja ezeket a társadalmi vitákat. Ez nagyon sokat szerepel tévében, rádióban, beszélgetésekben, podcastekben, a YouTube-on egy csomót meg lehet nézni, és nagyon sokszor angolul, nyilván mindenki tud ilyet találni, és akkor meg tudja hallgatni, hogy ezt szándékosan felvállalja, és fontosnak tartja a tudománykommunikációt, ami ugye ma már egy külön terület.
Nem egyetértek vele.
Pont most láttam egy ismeretterjesztő filmet valahol, ahol azt hiszem, hogy a régészetről szólt konkrétan, hogy az ókori Egyiptom, amiről korlátlan számú ismeretes filmet lehet gyártani, és már nem régészek mondták el a tudnivalókat a nézőknek, hanem tudománykommunikátorok, nem tudom, hogy van-e magyarul ilyen szó, angolul volt kiíró. Tehát olyan szakemberek, akik kifejezetten tudománykommunikációval foglalkoznak, mert úgy őrületesen nehéz, mint ahogy a tudományos ismeretterjesztő vagy a non-fiction fordításában is, úgy elmondani, hogy az szakmailag kifogástalan legyen,
és hogy
ugyanakkor értse a laikus néző is, hogy miről van szó, és ez egy külön terület ma már, amivel emberek foglalkoznak, hogy ők ezt képesek úgy megfogalmazni, hogy világos legyen mindenkinek, és ugyanakkor helyes is legyen az információ. Szóval ezt nagyon fontosnak tartja, hogy kritikai gondolkodásra, forráskritikára tanítsuk az embereket, tényellenőrzésre tanítsuk az embereket, megtanítsuk őket vitatkozni, érvelni, és úgy gondolja, hogy ez akkor lehetséges, hogyha kiállunk nyilván mindenki a saját szakterületén, amihez ért, és akkor ezeket a dolgokat elmondjuk. Szóval ő ezért is sokat szerepel a nyilvánosságban. A tények nem változnak, csak a róla való tudás változik. Ez ugye az egyik fő gondolat mind a két könyvben, hogy a tények azok adva vannak, csak amit tudunk róluk. Az fog ugye módosulni, ahogy egyre közelebb kerülünk az igazsághoz, ami szintén egy nagy kulcsfogalom ebben az egészben. És itt jön be az oltástagadóknak, meg a hasonló, hát nem tudom, mozgalomnak, vagy minek nevezzem őket, oltástagadók táborának a problémája, ami ugye összefügg a szólásszabadsággal, hogy mennyire moderálhatjuk azt, hogy ilyen nézetek terjedjenek, mert mondjuk most így adhok jelleggel mondok egy példát, nem tudom, hogy laposföldes olyan nagyon sok kárt valószínűleg nem tud okozni, de mondjuk egy oltástagadó, igen, hogyha a szülők széles sokat, rétegeit ráveszi, például, hogy ne oltassa be gyerekét kanyarú ellen, és ott már emberéletekről beszélünk, tehát lehet, hogy akkor az életvédelme fontosabb, mint a szólásszabadság, tehát kell találni egyfajta kényes egyensúlyt, hogy hol húzzuk meg ezeket a határokat, és ez nem könnyű. Ezek komoly morális kérdések, de hát ez a hétköznapi valóságunk, tehát ez kell, hogy foglalkoztasson, mert választ kell adnunk ezekre a kérdésekre. Úgyhogy nagyon is életközi kezeljek ezek a könyvek, hogy most az elejére is visszacsatoljak egy kicsit, hogy innen indítottunk, hogy ez nem egy elvont.
Nem, abszolút, tehát senki ne gondolja azt, hogy ezekből a könyvekből neki nem lesz így a saját életéhez kapcsolódó ilyen
a közeli élménye,
meg tanulsága, mert hogy
rendszerszerűen lehet látni azt, amit is szorványosan tapasztalunk az életben, az valahogy egy ilyen nagyobb kontextusra vagy összefüggésbe kerül. Legalábbis nekem ez volt a legnagyobb élményem, hogy így lehet, hogy külön-külön tudtam dolgokat, meg találkoztam már velük, csak hogy most hirtelen rendszerbe láttam ezt az egészet, hogy aha, akkor ezért működik ez így következik A-ból B.
Igen,
ugye, mert ez is egy...
olyan, mint hogyha az ember beiratkozna egy ilyen, nem tudom, nagyon gyors továbbképzésre, és akkor ahelyett, hogy órákra, meg eladásokra jár ezekben a témákban, elolvassa ezt a könyvet, mert totál jól összeszedve, ugye nekünk a CEU rengeteg kutatásunk volt pont az alternatív tényekhez is, meg nyilván ugye a különböző ilyen dezinformációs módszerekhez kapcsolódóan, és ugye a Brexit is ugye nagyon fontos.
Igen, az is
példa például az azért demokrácia, mind a két könyvében gyakorlatilag Wigfossnak. Tök jól tudja ezt a tudást átadni, amit mondjuk kurzusokon tudna megszerezni az ember.
Igen.
Nem hagyhatjuk az autofikciót így szó nélkül, ha már az észlekedalomról van szó, és ugye van egy friss fordításod, Edith, ugye a gyerek Kjersti Annesdatters Komszoltól. Teljesen rosszul mondtam, hogy akkor most jön, hogy hogyan kell kiejteni a szerzőnevét.
Kjersti Annesdatters Komszolt. Egyébként nem volt olyan rossz. Igen, a Tipotex kiadó nagy merítést végez igazából az autofikciós művekből, tehát ugye nem ez az első kötet, amit csak norvégok közül én fordítottam nekik, tehát ugye a Gergő Lüxent is meg lehet említeni, a Thomas Espedálnak a Művészetlen természetellen.
Igen, az egy nagyon érdekes adás, mert ugye úgy van kiad, az igen. Nagyon jó, és ilyen dupla könyv, hogy ugye két kötet, vagy két külön könyv van egy kötetben, és ugye az egy, tehát hogy mindegy, hogy melyikről
kezded, viszont olyan szempontból meg azért szerintem az érdekes, hogy azért az egyik szöveg hatással van a másikra.
Igen,
tehát ugye ilyen szempontból még. És pont ezen gondolkodtam, hogy vajon, ha a másik könyvvel kezdem a fordítást, akkor az úgy megjelent volna, és nyilván megjelent volna, tehát hogy ez iszonyatosan érdekes kérdés. Illetve ha úgy veszük a Cecily Engernek is, az Anyám ajándékai is besorolható ebbe, csak hogy mondjam, ilyen szintek vannak esetleg abban, hogy ki mennyire tárulkozik fel, ki mennyire explicit, kényes kérdések.
Hát a Gulliksen,
ő elég erősen. Őről egyébként azt kell tudni, hogy igen, ő szerkesztőként is dolgozik, nem csak szerzőként, és ő volt, aki tulajdonképpen a Kaluwe Knüsgårdnak, vagy akár a Lindemannnek, Ture Rembergnek az útját, tehát egy elég jelentős norvég író nemzedéknek az útját egyengette tulajdonképpen szerkesztőként, és a Knüsgårdnak, ugye én az első két kötetét fordítottam a Harcom sorozatának, ott például a Gülixen neve mind a két kötetben előkerült. Igen. Most így rákeresem, meg akartam nézni, hogy melyik kötetben igen. volt, de hát mind a kettő.
Megvált volna kérdezni, mert ezt meg tudtam volna mondani.
Igen. És ugye Gír, és sokszor egy, a keresztnevén említi a könyvekben
igen,
is.
Igen, ráadásul. Igen, igen, meg hogy tetszik, hogy van. Igen. Tehát, hogy abszolút így. És tulajdonképpen ugye a Skunsvold esetében is a saját élményeit, megtapasztalását dolgozza fel, mert hát ő sem fél attól, hogy olyan mélységbe menjen bele a saját szorongásaiba, a saját traumafeldolgozásába. Tulajdonképpen minden, vagy a legtöbb könyvével, mert ugye magyarul a gyerek jelent meg, hát remélem, hogy csak egyelőre.
Meg a gyorsuló lépfejémtávolba tűnnek.
Bocsánat, mondtam, igen, a legelső könyve a Fejérvári Boldizsának a fordításában megjelent. Azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt, de hogy én nagyon bízom benne, hogy ő a Skunsvoldnak a könyvei közül azért több is meg fog még jelenni, mert...
Mert ez a stílus egyébként, ami nagyon... a gyereknek a stílus, az hasonló a többi könyvéhez is.
Van ilyen, persze, meg van például a kettő közötti könyve, az meg kifejezetten arról az időszakról ír, hogy ugye ő emlegeti ezt a dolgot, hogy volt a betegség is, hogy félek, hogy újra előjön, ha nem alszom, hogyha kényszer gondolataim vannak, és egyáltalán, és visszacsúszok belé, hogy neki igen, volt egy ilyen krónikus kifáradás szindrómája fiatalon, ugye ez a gyerek című kötetnek a vége felé erről ír is, hogy gyakorlatilag fizikailag képtelen volt 10 métert menni, meg úgy bármire, és hogy ebbe visszacsúszson, és nyilván vannak az embernek mindig az életében olyan pontok, amik triggerelnek bizonyos dolgokat, és hogy igazából a gyerekszülés is egy kicsit egy ilyen dolog volt, illetve az első gyermekének a megszületése, de érdekes módon, hogy a második gyermeknek, a kislánynak meséli el az egész igen. történetet, hogy akkor tulajdonképpen honnan indult ez az egész, aminek a vége az lett, hogy te most itt vagy egyébként, rám erősítve a mellkasomon lóksz, miközben én itt írom a feljegyzéseimet és a gondolataimat, hogy milyen utat járt ő be onnan, hogy...
És egyébként alig 100 oldalas a szöveg.
Igen, tehát iszonyatosan sűrű, borzasztóan sűrű, tehát, hogy azt gondoltam én is, akkor először megláttam, hogy hát ez... Aztán nyilván nem így lett, mert ez nagyon sokszor előfordul a fordítói munka során, hogy ő abszolút a saját élet, az írói munkásságát is, hogy indult el, tehát tulajdonképpen ő egyébként egy reál irányból érkezett, tehát ő matematikusként, vagy matematikát tanult, informatikát, és akkor, mikor jött ez a bizonyos betegsége, akkor fordult tulajdonképpen ilyen terápiaszerűen az írás felé. Tehát, hogy
és gondolom, akkor került be ugye ebbe az írói közegbe is.
Hát igen, elvégzett íróiskolákat, mert hát Skandináviában abból is van rengetegen írnak, tehát mondjuk a lakosságra jutó legmagasabb
az Izlandon arány
az Izlandon van, tehát hogy ott azt hiszem, hogy valami minden 5.-6. ember, tehát hogy rengeteg embernek van könyve, és hogy ezt teljes erőbedobással támogatják is, tehát hogy nem csak anyagilag, hanem úgy mindenhogy. Tehát ő íróiskolákat végzett, és igazából én nekem így az a benyomásom, hogy abszolút, tehát én önterápiaként használja az írást nagyon sokszor. Tehát a második könyvben.
Ez azért nagyon érződik a gyereken. Hogy,
abszolút. Igen. És ott is ugye, ahogy leírja, hogy felirogatja a kis posztitekre a gondolatait, így kiragasztja, az már annak idején is, amikor a betegségből ő próbált a szüleinknek a szuterényéből összeszedni magát, akkor is így volt, hogy csak egy ilyen szótöredéket írt fel, egy papírra felrakta a falra, és akkor abból utána hát lett egy könyv, ugye a gyorsuló lépteim távolba tűnnek. Utána a következő könyvében, ez magyarul szörnyemberként fordítható, ott magáról a betegségnek az átéléséről ír. Tehát, hogy azért egy folyamatos reflexióban van így ezekkel a könyvekkel. Itt is tulajdonképpen hát egy ilyen elég erős feltárulkozás van, és ugye ez mindig kérdés, hogy most az egy dolog, hogy én szerzőként nyilván miről írok, de hogy ez nagyon sok embert érint még rajtam igen. kívül. Amikor, mert az ember nemhogy kukkolónak érzi magát, hanem katasztrófa turistának.
Hát igen, igen. Egyébként pont ebből a szempontból azért lényegesen jobb helyzetben vagyunk szerintem a gyerek kapcsán, igen, tehát igen, azért igen. ez nem egy ilyen jellegű, ilyen zavarba ejtőben mélyre, hanem inkább azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kimond Skunsvold, amit sokan nem mernek valószínűleg kimondani, így vagy van. Végre örülnek, hogy más kimondta, és nincsenek egyedül ezekkel a gondolatokkal.
Tehát nagyon, nagyon univerzális egyébként és... az, amiről ő beszél, akár hogy is veszük. Csak azért ott is ugye kérdés ez, mert van egy rész, amikor leírja, hogy amikor a kisfia megszületett, akkor nem tudott írni például. Tehát akkor teljesen elnémult, ellopták tőle a szavakat, nem sikerült semmi. Most viszont a kislányával, aki egyébként egy sokkal könnyebb szülés árán jött a világra, mint a kisfiú volt az első alkalom, tehát nyilván ez is a fizikai gyötrelmeknek a lelki vetülete, borzasztóan meghatározta a kisfiával való gyerekágyi időszakot. A kislányjal meg tulajdonképpen tud írni, mert hát közben, ahogy elmeséli az egész sztorit, ez így megvan, és hogy emiatt is bűntudata van, hogy de hát akkor miért nem, és egyáltalán, és nyilván ez az egész bűntudat kérdés, ez azért végig húzódik az egész könyvben is.
Nagyon köszönöm, hogy a vendégeim voltatok. Szerintem egy nagyon izgalmas és sokrétű beszélgetés volt most ez a mai adás az Északirodalomról. És hát most mind dolgoztok még akkor egy utolsó kérdésként, mert akkor te ugye az Engernek a könyvén, ez biztos.
Én most megint tudományos ismerettel eszőt fordítok, nem csak azt szoktam, nem, tehát képes vagyok másra is, de most megint egy tudományos ismerettel eszőt fordítok, és megint a Tipotek kiadónak, és ezúttal németből. Nem vállalkoznék a dióhéjban való összegzésére, annyit mondok, hogy narratív pszichológia. Hát és ez annyira tökéletes végszó.
De nagyon izgalmas, hogy...
Igen. Egyébként izgalmas, és szintén mondhatjuk azt, hogy életközeli, tehát nem egy olyan elvont dologról van szó, amivel senki nem tud semmit kezdeni.
Szuper. Akkor kíváncsian várom ezeket a könyveket, és köszönöm még egyszer, hogy a vendégeim
voltatok.
Köszönjük. Mi is köszönjük.